Ha a külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
És itt van velünk vendégünk, Oszkó Péter, az Oxo cégcsoport alapítója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
És arról beszélgetünk, hogy igazából ez a válság mit okoz a cég szinten, a legkisebbektől a legnagyobbakig, illetve mire lehet nagyjából számítani, mindenkit ez izgat. Leginkább természetesen várjuk a kérdéseket a szokásos elérhetőségeinkre, 0630 2010 909, SMS, Viber és a WhatsApp szám. Induljunk el onnan, hogy jó, ez a cégcsoport, akkor beszéljünk akkor rólatok, hogy az eléggé kiterjedt, rengeteg startuppal, kezdeti fázisú céggel foglalkozik, illetve, de nem csak cégekre vártok, hanem befektetőkre is. Egy érdekes konstrukció, amit így látunk kívülről. Hogy is néz ez ki nálatok?
Alapvetően ez az iparág így működik. Tehát lehet, hogy mi így különlegesnek tűnünk Magyarországon, de nálunk fejlettebb piacokon azért ez úgy működik, hogy azok, akik ilyen típusú speciális kockázatú technológiai befektetéseket vállalnak, azok nem csak a saját pénzüket kockáztatják, hanem nyitottak arra, hogy más befektetők csatlakozzanak hozzájuk. Ez most is így van nálunk, tehát én ennek a csoportnak, a befektetői holdingnak nagyjából a 30%-os tulajdonosa vagyok, és 70%-ban más magánbefektetők vagy intézményi befektetők csatlakoztak hozzánk, hiszen a mi befektetéseinknek meglehetősen nagy a növekedési potenciálja, mi technológiai innovációba fektetünk, ebben nyilván van nagy kockázat is, hiszen az, hogy éppen a, nem tudom én, 5 év múlva várható piaci változásokra most milyen technológiákat érdemes fejleszteni, ennek azért elég bonyolult és sokrétű szempontjai vannak, és nem mindig könnyű eltalálni a jó irányokat, de pont ezért építünk olyan széles portfóliót, ahol ezek a kockázatok kiegyenlítődnek, és kellően diverzifikálhatók, és azt látjuk, hogy egyelőre, hát mondjuk úgy, hogy jól is teljesített a portfólió, és mondjuk ez az időszak nekünk több lehetőséget, mint veszélyt tartalmaz, és ez látszik is a cégeink működésén. Ezért van az, hogy azt gondoljuk, hogy ebben az időszakban, amikor egyébként ez a nagyon furcsa gazdasági helyzet alakult ki, hogy alapvetően nagyon komolyak a recessziós félelmek, és nem csak szűk piacokra vonatkozóan, hanem globálisan is minden, szinte minden iparágra vonatkozóan, közben viszont olyan mennyiségű pénz ömlik a piacokra, hogy valójában nagyon sok szereplő akarja a fejét, hogy ezzel a sok pénzzel mit lehet csinálni, hova lehet fektetni. Ebben az időpontban nekünk érdemes elmagyarázni, hogy mik azok a típusú befektetések, és mik azok az iparágak, akikben egyébként még megvan az a potenciál, hogy a befektetett pénzre hozamot is tudnak produkálni.
Egy dolgot még csak, bocsánat, András, csak még vissza a cégnél maradva, hogy azt tisztázzuk. A néző azt látja, aki mondjuk tévét néz, azt látja, hogy ott vannak ezek a cápák, és mindenkihez kapcsolódik egy-egy cég. Ez mondjuk nálatok is így megy, vagy pedig a befektetők vannak, és egy közös portfólió van, és mindenki fektet végül is mindenbe, tehát jönnek a befektetők,
minél
vagy pedig nagyobb, egy-egy ember egy-egy cégbe, és így megosztja.
Nem, tehát minél nagyobb méretben űzi valaki ezt az ipart, annál inkább nagyobb portfóliót épít. Ami a cápák közöttben látszik, azok igazából az angyal befektetések műfaja. Ezt csinálják sokan, egy-egy már meggazdagodott üzletember vagyonának egy részét arra fordítja, hogy egyébként részben üzleti érdeklődésből, részben szenvedélyből befektessen egy-egy projektekbe kisebb pénzeket. Tehát azért a cápák közöttben azt látjuk, hogy 5-10-15-20 millió forint befektetésekről van szó. Ezek alapvetően a nagyon, nagyon korai fázisú, nagyon kicsi befektetések. Egyébként ezek a legkockázatosabbak. Tehát azért majd érdemes visszanézni pár év múlva, megkérdezni, hogy a cápák között melyik befektetéseivel mi lett. Mert ez ilyen szempontból, tehát üzleti szempontból tényleg az életveszélyes műfaj, hogyha szabad ilyen erős jelzőt használnom. Nyilván minél még ebbe a fázisban is minél érettebb egy cég, tehát már nem tudom én árbevételt produkál, már van több százmilliós eredménye, stb. Annál könnyebben értelmezhető, vagy annál jobban átlátható egy befektetési döntés, és ilyenekből portfóliót építeni az, ahol már kezelhetőek a kockázatok. Tehát mi inkább ebbe a kategóriába vagyunk. Egyébként nálunk is alapvetően angyalbefektetők összefogásából indult el ez a tevékenység, mert nagyon tipikus, hogy aki először egyedül végzi ezt a tevékenységet, és az első 4-5 befektetését elbukja, és rájön, hogy ennek mik a veszélyei és mik a kockázatai, az elkezd utána inkább összeállni másokkal, azt mondja, hogy csináljuk ezt 5-10 együtt, mert akkor több szem többet lát alapon, meg nagyobb tőke, befektetési kockázata jobban menedzselhető alapon, ez értelmesebb paraméterek szerint végezhető. Innentől fogva az, hogy nálunk van, nem tudom, egy 15 fős befektetői kör, és együtt építünk egy közös portfóliót, aztán azért előfordul, hogy aki a média szektorból érkezett, az azért jobban ránéz a média területen dolgozó cégre, aki gyártó oldalról érkezett, az arra a cégre néz rá jobban, de ettől függetlenül közös tulajdonban közösen fektetjük be a pénzt.
Na András, parancsolj, bocsáss meg!
Hát én visszatérnék az eredeti kérdéshez, ugye valami olyasmi volt, hogy ki nyer és ki veszít a válságon, talán egyszerű a válasz, nem? Mert hogy a legkisebbek meg a legnagyobbak megússzák, mert a kicsi az gyorsan reagál és hamar, a nagynak meg vannak tartalékai.
Részben igen, de nem felelően méret kérdése, tehát lehet olyan nagy, akinek nincsenek tartalékai. Nem tudom, én a Hertz is nagy volt, aztán most éppen nem állt túl jól, tehát hogy nagy méretben is csődbe lehet menni, és látni fogunk még ilyeneket. Kicsi méretben sem mindegy egyébként, hogy mekkora kifutása van valakinek, mert a kis méret gyorsan alkalmazkodik, de az alkalmazkodás is erőforrásokat igényel. Úgyhogy azt gondolom, hogy a méretbeli előnyök és hátrányok mellett az alkalmazkodási képesség és a tartalékok megléte és megfelelően ügyes felhasználása is kritikus kérdés lesz. Meg hát nagyon nem mindegy, hogy ki milyen iparágban van. Tehát azért, tehát hogy nem tudom én, a végi közlekedésben egyen nehezebb okosnak lenni, mint mondjuk a nem tudom én, online tartalomszolgáltatásban, vagy az elektronikus kereskedelemben. Tehát más méretű kihívásokkal küzdenek különböző iparági szereplők. De hát ugye azt is el lehet mondani, ezt válságidőszakban mindig könnyű elmondani, hogy két dologból lehet pénzt csinálni. Az egyik megtalálni azokat a szegmenseket, amik válságállók és nagy potenciál van bennük. Ugye minél gyorsabban változik a világ, annál több ilyen lehet, de egyébként annál nehezebb megtalálni azért. A másik pedig lehet olcsón vásárolni. Tehát, hogy olyan is előfordulhat, hogy az egyébként nyomás alatt lévő megroppanó iparágak azon szereplői, akik azért a jövőben fognak működni, csak most megnehezült a helyzetük, azok meg felvásárlási célponttá válnak.
Ez mondjuk más, mondjuk tőzsdei viszonylatban, tőzsdei befektetésnél, vagy mondjuk a tőkebefektetőknél, illetve például konkrétan nálatok, melyiket alkalmazzátok, vagy melyikre koncentráltok a kettő közül?
Az a helyzet, hogy nálunk is szaporodnak az akvizíciók és az akvizíciós célpontok, azzal együtt, hogy a mi befektetési struktúránk alapvetően azt preferálja, hogy mi tőkét emelünk cégekben, tehát mi úgy szállunk be, hogy van egy jól működő cég, van egy jó ötlet, van egy jó csapat, de növekedni, terjeszkedni akar, akkor mi úgy válunk tulajdonostársa, hogy a cégbe berakjuk a pénzt, és azt növekedésre lehet felhasználni, ez a tipikus befektetési formánk. De ilyen típusú speciális piacon most elég sok akvizíciót is nézünk, tehát nézzük azokat a cégeket, amik egyébként láthatóan jó iparágban vannak, jó területen már most is tudnának növekedni, a jövőbe pedig nagyon ígéretesek, de mondjuk éppen nincs tartalékuk, és egyébként a tulajdonosok egy része azt mondja, hogy ő elfáradt, és nem biztos, hogy tudja tovább vinni. Több olyan céget is nézünk most, ahol nem csak arra fordítanánk a pénzt, hogy tőkét adjunk a növekedésre, vagy a túlélésre, hanem akár ki is vásárolunk tulajdonosokat. És pont azért, mert bár azért arról lehet beszélni, hogy most mennyire épp elmélyű az árazás a piacon különböző eszközosztályokban, de azért konkrét vállalkozásoknál lehet a körülményekre tekintettel megfelelő árazásokat alkalmazni.
Befektető nyilván kiindul valamiből, és az alaphipotézis az tök fontos, hogy mondjuk milyen kifutással számolunk a mostani válságot illetően. Lehet egyáltalán, mert a járványügyi szakembereknek sincs igazából halvány fogalmuk se, hogy ez meddig tarthat, mikor lehet oltás. Mire alapozva fektettek be, illetve mindegy, az, hogy a járvány meddig folyul, ez nem nagyon befolyásolja, illetve ennek a kizárásával, hogy ettől függetlenül születnek mondjuk a befektetési döntések, illetve hogy másoknak mit javasol.
Ugye mi nem day trade-elünk, tehát nem az a mi üzleti modellünk, hogy befektetünk, és holnap után azt pénzé akarjuk tenni, hanem mi azért 4-5 éves periódusokba fektetünk be. Magyarán nekünk a befektetési döntés időpontjában nem az a legfontosabb kérdés, hogy lesz-e második hulláma a válságnak, vagy a járványnak, és ezáltal mélyebb lesz a recesszió vagy sem, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy az a konkrét megoldás, az a termékkör, az a piaci szegmens, amiben befektetünk, az a következő néhány évben, tehát legalább egy 3-5 éves időtávban hogy fog kinézni. Hogyan változnak a mostani időszak miatt a fogyasztói szokások, hogyan változnak a vállalati működési szabályok és struktúrák. Fontos kérdés, hogy van a második hullám, abból a szempontból, hogy látnunk kell, hogy mennyi tartalékkal kell, hogy rendelkezzen egy cég. Tehát nem mindegy, hogy olyan recessziós környezet alakul ki, ahol alapvetően még tőkéből, még külső finanszírozásból kell élni, mert a bevételek nem fognak tudni növekedni. De ennél sokkal fontosabb kérdés, mert mi majd ezt 5 év múlva akarjuk eladni ezt a céget, hogy egyébként az a termék, az a szolgáltatás, amit ő piacra visz, annak egyébként ebben a változó világban mekkora lesz a kereslete, lesz-e rá igény. E-mail ámmal, de befektettünk egy belső online vállalati kommunikációs eszközrendszerbe tavaly, ráadásul nagyon korai fázisban, csak nagyon jó volt a csapat, nagyon jó srácok hozták be ezt az ötletet, hogy azért egy csomó munkavállaló nem laptop előtt ül, viszont okostelefonja mindenkinek van, tehát a non-desk munkavállalók számára is kellenek belső online vállalati kommunikációs eszközök, és hogy erre nekik van egy jó fejlesztett megoldásuk, de még fejlesztési fázisba beszálltuk, azt mondtuk, hogy persze majd a világ egy idő után itt lesz, hogy a nem tudom én, az építőipari cégek is majd a online platformon akarnak kommunikálni, meg akkora igény van a termékükre, hogy azt láttuk, hogy ez most éppen egy szerencsés körülmény volt, és láthatóan ez egy tartós tendencia lesz, tehát függetlenül attól, hogy most lesz-e nagyon erős második hullám a járványnak, vagy nem. Uh-huh. Ezt a cégek most rákényszerültek és megtanulták, hogy hát lehet ilyen eszközökkel is kommunikálni. Nagyon sok iparágban, nem csak egyébként technológiát intenzíven alkalmazó iparágokban. Tehát nekünk ezt kell felmérni, hogy oké, kritikus finanszírozás szempontból, hogy van a második hullám, vagy sem, de sokkal kritikusabb, hogy egyébként tartós viselkedési formák tekintetében mit hoz ez az idő.
De ez nem lehet egyszerű, mert mondtad ezt a példát, és ez egy jó példa volt, és pozitív példa volt. De azt mondtad, hogy 3-5 évre fektettek be. Mondjuk, ha most nézzük a turizmust, légi közlekedést, az elmúlt 3-5 évben az bomba üzlet volt, folyamatosan ment felfelé, az ebbe fektetett pénzek azok viszonylag gyorsan meg tudtak térülni, aztán jött a fal. Hogy lehet kockázatokat kezelni? Mert itt minden klappolt, minden jól nézett ki, és a végén kiderült, hogy mégsem.
Ilyen típusú kockázatokat diverzifikálással lehet kezelni. Tehát nem, azt gondolom, hogy bárki, aki azt állítja, hogy ő erre gondolt előre is fel volt készülve, annak ellenére, hogy egyébként nyilván most visszakeresve volt kommunikáció arról, hogy van-e globális járványveszély általában az emberiség jelenlegi életformái mellett. Nyilván voltak ilyen cikkek, de befektetési döntéshozatalban senki nem volt arra felkészülve, hogyha egyébként légiközlekedésbe, turizmusba fektet, akkor ekkora pofont kaphat. Ez látszik is az iparági szereplőkön. Ha én oldalamról nézzük a kérdést, hogy mi erre hogy készülünk fel, tehát hogy vagyunk annyira okosak, hogy egy ilyen típusú helyzet se rombolja porig a befektetés portfóliónkat, hát úgy, hogy diverzifikálunk. Tehát úgy, hogy olyan típusú portfóliót építünk.
Mert technológián belül?
Technológián belül, persze. Van olyan, tehát hogy a negatív, hál' Istennek talán egyetlen negatív példa van a portfóliumban, ahol evidens módon a konkrét cég megállt működésben nem tudott mit csinálni. Ez egy olyan cég, aki egyébként szabaduló szobáknak tervezett olyan technológiai megoldást, hogy virtuális eszközökkel lehessen egy szabaduló szobát berendezni, tehát ez maga a szabaduló szoba az csak egy üres szoba, és alapvetően VR szemüveggel, meg ott elhelyezett tárgyakkal, lényegében szoftveres alapon 5-10 különböző alkalmazást lehet ilyen szabaduló szobában.
Amúgy tök jól hangzik.
Tök jól hangzik, mi is úgy láttuk, hogy zseniális ötlet, tehát ez a következő rész, nem kell a szabaduló szobát 2 hónaponta újraépíteni, hanem alapvetően cserélem a szoftvert, és már is egy teljesen új megoldásom van. És egyszer nem pomén tengerparti börtönből lehet szabadulni, egyszer meg középkori várból, stb. De hát nincsenek pillanatilag üzemelő szabaduló szobák, ráadásul az USA-ba adtak el tök sikeresen, hát ott most nyilván megállt ez az iparág, tehát annak a cégnek most éppen egy totális újratervezése zajlik. Egyáltalán azt végig kell gondolni, hogy 2 év múlva majd lesznek-e szabaduló szobák, mert ha igen, akkor fölösleges elengedni a terméket, de az a technológia, amit ő fejlesztettek, nagyon pontos, precíz mérése a fizikai tárgyaknak és a VR megoldásoknak, az mi másra alkalmazható. Ott most ez a gondolkodás zajlik. Ha csak ebbe a cégbe fektettünk volna be, akkor most nagy bajba lennénk. De befektettünk 15 másik cégbe, ahol ami meg nem ilyen iparágtól függ, mert vállalati belső kommunikáció, vagy éppen nem tudom én, e-commerce megoldásoknak a segítése, stb. Tehát az eredeti kérdésre a válasz az, hogy ilyen típusú teljesen váratlan és teljesen modellezhetetlen kockázatokat diverzifikációval lehet kezelni.
Ez valamilyen, mit tud csinálni ez a cég, a teljesen leállt, mindenki próbálni menekülő utakat keresni, klasszikus példa a kényszerkiszállítás az éttermeknél, akik teljesen leállt a bizniszük, ez a szabadulószobás cég, van valami, hát akár azért, csak valami kicsi menekülő út?
Igen, vagy azért igaz, amit az elején mondtatok, hogy egy startup sokkal gyorsabban alkalmazkodik, mert egy ilyen cég azt is tudja mondani, hogy hát akkor nézzük meg, hogy nem tudom én, az egészségügyben milyen típusú olyan igények vannak, amiket ez a technológia ki tud szolgálni. Uh-huh. távgyógyításban, telemedicinában, bármi másban, ahol egyszerűen szerepe lehet annak, hogy valahol fizikai tárgyak pontos érzékelését fel tudom arra használni, hogy én máshol ezt virtuálisan leképezem, és olyan módon teszem láthatóvá. Most éppen ez az egyik gondolkodási irány, de sok más gondolkodási irány van. Tehát az ilyen ennyire pici cégek, akiknek az értéke alapvetően egy jó, ügyes technológiai megoldás, azok képesek akár totálisan iparágat is váltani. Uh-huh. Egy nagy mamut az nem mondhatja azt, hogy én eddig a játékiparban dolgoztam, és akkor mostantól az egészségügyi szolgáltatók iparágába lépek be, mert egyszerűen a vállalatcsoport, a belső kultúra, az emberek szaktudása, stb. Ezt nem teszi lehetővé.
Nos, a válság ugye sok lehetőséget teremt, rengeteg befektetési opció tűnik föl, ezeket érdekes most vizsgálgatni. Mi van a másik oldalon? Tehát hány cégnél közeledett már mondjuk az exit időszak, ahol már inkább kiszálltatok van, ez hogyan befolyásolja most a megváltozott helyzet, illetve azt, hogy nyilván abból is, azokból befolyó pénzekből kellene majd újra befektetni, hogy a finanszírozási oldal hogy áll most?
Rövid távon azt gondolom, hogy nincs exit piac, tehát nem áll érdekünkben, hogy nem feltétlenül a legkedvezőbb árazások mellett és bizonytalan jövőbeni várakozások mellett keressünk exit lehetőséget, tehát ilyenkor mindenki arra készül fel, hogy alapvetően tartsa a cégeit, a saját portfólióját finanszírozza, és igyekezzen jó növekedési lehetőséget építeni. Viszont az érdekes, hogyha a recessziós várakozások enyhülnek, ebben a piaci környezetben hirtelen be tudnak robbanni az akvizíciók. Pont azért, mert ugye a válságkezelés egyetlen módszere pillanatilag az, hogy mindenki önti a pénzeket a piacra, tehát forrás gyakorlatilag sok van, csak most pillanatilag mindenki olcsón akar vásárolni, mi is egyébként, tehát hogy
érthető módon
mindenkinek ez a megközelítése, de abban a pillanatban, hogy látszik, hogy elindul a növekedési pálya, és stabilan, tartósan, tehát nem csak egy felfújt pénzpumpával előidézett növekedésről van szó, hanem egy stabil gazdasági növekedésről. Abban a pillanatban ez a pénzmennyiség már érdemi valós értékelések melletti akvizíciókra lesz fordítva, és akkor meg tudjuk mutatni, hogy hát kérem szépen, ez a cégünk ekkorát ugrott még a válság időszakban is. Ki kíváncsi rá? De nem idén fogunk ilyen típusú exiteket csinálni, egyébként jövőre már lehet. Idén inkább azt gondoljuk, hogy a további kihelyezhető források számunkra is abból fakadhatnak, hogy talán egyre szélesebb befektetőkörrel meg tudjuk értetni, hogy az a struktúra, amit mi használunk, amit mi kialakítottunk, és az a portfólió, abban most komoly növekedési potenciál van. Tehát a piacon lévő pénzmennyiség most nem könnyen talál az befektetési célpontra. Az a részvénypiaci rally, ami látszik, az is egy mondjuk úgy valós nyereségtermelő képesség nélküli gyakorlatilag a pénzmennyiség által pumpált rally, teljesen indokolatlan, hogy egy csődbe menő cégnek a csődbe bejelentése után emelkednek a részvényárfolyamai, már pedig ilyen is történik az amerikai piacon, meg sok más piacon is furcsán mozognak a részvényárak. Itt el tudjuk mondani, hogy ha már magas kockázatokat akar vállalni a piac, mert nincs hova rakni a pénzét, akkor érdemes megnézni, hogy melyik iparágban, melyik szegmensben milyen típusú helyre érdemes befektetni, mert hogy nálunk az is kimutatható, hogy egyébként ezek a cégek ezek működnek és termelnek.
Lehet egy ilyen hatás, hogy a tőkepiacról, tehát a tőzsdei piacokról, finanszírozásból majd a pénz átvándorol a tőkealapokba, illetve ide jutnak majd a tőzsén kívüli cégekbe.
Még lehet is egy ilyen hatás, de mi ugye fordított irányba közelítünk, tehát ha hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, tehát mi ugye készülünk egy tőzsdei bevezetésre pont azért, hogy könnyebben hozzáférhetővé tegyük szélesebb befektetői kör számára is ezt a fajta befektetési terméket, vagy eszközosztályt.
Ezt tavaly bejelentettétek, és hogyan
Ez idén jelentettük be. Idén évelején, még a járvány előtt, de évelején jelentettük.
Na, ez módosult a terv, vagy ez
hogyan? Hát hál' Istennek nem, mert ugye azt mondtuk, hogy jövőre megyünk tőzsdére, tehát ezt az időzítést ezt tudjuk tartani. Aha. Csak ugye tényleg arról van szó, hogy a klasszikus tőkealapok viszont úgy működnek, hogy aki oda pénzt rak be, az 10 év múlva látja viszont. Egyszerűen azért, mert ezeknek a befektetéseknek a ciklus az 3-5 év. Ha ebből valaki portfóliót épített, néhány év alatt felépíti, aztán néhány év alatt kiszáll belőle, akkor alapvetően egy zárt végű, zárt körű tőkealap lefutása az 10 év. Egy nem tudom én biztosító nyugdíjpénztár, ami nagy vagyont kezel, és ilyen típusú eszközökbe is fektet, az képes 10 évre lekötni a pénzét, de mondjuk egy csomó befektető ennél likvidebb eszközökbe hajlandó pénzt tenni, tehát azt mondja, hogy oké, vállalok magas kockázatot, de a magas kockázat mellett legyen meg a lehetőségem, hogyha ki akarok szállni, akkor kiszálljam, vagy ha likvidásra van szükségem, akkor likvidét tegyem. Ez nyugati piacokon már eredményezte azt, hogy ilyen kockázati tőke típusú instrumentumok nyilvános piacokon is léteznek, és be lehet szállni olyan formában, hogy valaki részvényt vásárol, aztán elad. Magyarországon még nincs ilyen, tehát mi ezért tervezzük ezt megteremteni, hogy alapvetően egy nyilvánosan forgalmazott értékpapír részvény keretében lehessen beszállni ebbe a befektetési formában.
Uh-huh. András, neked is lehet egy utolsó kérdés, meg nekem is jó, ez jó játék? Mit szólsz hozzá?
Benne vagyok.
Ja.
Na, engem mindig az érdekelt, hogy az alkú folyamat a célpont és a befektető között az mennyire rugalmas. Ugye említettétek a cápák között, azért vannak nagy viták, és hát nem tudom, mennyire van erre hagyománya Magyarországon, mennyire vannak felkészülve a startup tulajdonosok, hogy jön a nagy befektető, le kell vele ülni, és valami értelmezhető alkut kötni.
Szerintem egyre inkább azért ez a fajta iparág már épül lassan 10 éve. Ugye 10 évvel ezelőtt indultak azok az uniós társfinanszírozási alapok, akik először nagyon mennyiségű pénzt vittek erre a piacra. Akkor még nagyon tapasztalatlan volt mindenki, nagyon nem tudta, hogy kell ezekhez a kérdésekhez hozzányúlni. Most azért már sokkal szélesebb körben elterjedt, hogy kinek milyen befektetési megoldásai vannak, kivel hogy lehet tárgyalni, mit érdemes kérni, mit nem. Meg hát nyilván van egy csomó tanácsadó is a piacon, tehát vannak, akik ezeket kifejezetten segítik ezeket a folyamatokat. Aki iparszerűen nagy mennyiségbe fektet be, ezek főleg állami alapok, ott általában kevesebb az alkutér, azzal együtt, hogy egyébként vannak kedvezményes befektetési konstrukciók, de ott inkább fix feltételek szerinti, mondjuk úgy, hogy futószalagos befektetések vannak, ezt is kell csinálniuk, mert egy alap, nem tudom, 1000 befektetést akar csinálni 3 év alatt, akkor nem lehet mindenkivel 3 hónapot alkudozni, vagy 6 hónapot alkudozni. A magánpiaci szereplők, mint amilyenek mi vagyunk, mi teljesen tárgyalásos alapon dolgozunk. Úgy is kell dolgoznunk, mert hát alapvetően minden projekt egyedi és egyedi értékelése és egyedi feltételrendszere van, és csak is úgy működhethető, tehát nálunk van egy többfázisos ismerkedési és tárgyalási folyamat, és alapvetően nagyon alaposan átbeszéljük, hogy mit gondolunk, hogy mi a reális cégértékelés, egyáltalán mennyi forrásra van szükség, mennyit lehet értelmesen elkölteni, ez milyen értékelés mellett mekkora részesedésre vezet. Miután növekedési induló vagy növekedési fázisba fektetünk be, mi általában szinte mindig kisebbségbe akarunk lenni, tehát mi azt várjuk, hogy olyan növekedési potenciálja legyen a cégnek, hogy a mi forrásainkért elegendő legyen kisebbségi tulajdont elkérni, és alapvetően a menedzsment, az alapítók legyenek továbbra is a többségi tulajdonosok, és termeljen annyit a cég, hogy a mi kisebbségi tulajdonunkon is megfelelő hozam érhető el. De ezen belül azért nagyon rugalmasak a tárgyalási lehetőségek. Uh-huh.
Részemről csak annyi, hogy talán kicsit túllépve a befektetéseken, és milyen most a világkép, most hogyan érzed, hogyan várod, látod, hogy jövünk ki a válságból, mekkora recesszióval úszunk meg, mi az, ami szerinted érezhető, mi az, ami...
Igen, ez a kérdés azért vezet mindig egy kicsit kötszurkáláshoz pénzügyi szakemberek között, mert hogy az alapkérdés az nem pénzügyi jellegű, hanem egészségügyi, járványügyi... Igen. Ismereteket igényel.
Ezért beszélek én is többszörös feltételes.
Igen, és az egészségügyi járványügyi ismeretek kapcsán is az a tapasztalatunk, hogy még ott is óriási a bizonytalanság. Tehát nincs egy általános, konzekvens, stabil kommunikáció ezen a területen. Nyilván azért is, mert nagyon gyorsan történt minden. Nagyon sok információ látott napvilágot, meg hát látható, hogy a tudomány még a mai állásával is hosszabb idővel lefutással tud egy ilyen típusú kérdéssel megküzdeni. Tehát hétről hétre, hónapról hónapra is pontosításra kerülnek korábbi állítások. Ezért az ember kicsit ilyen érzelmi alapon szintetizálja a várakozásait, és mindenkinél vissza lehet keresni. Meg az egész piacon látszik, hogy a pessimizmus, optimizmus skálák azok hogyan változnak, és a különböző válságlefutásokkal kapcsolatban akár ugyanazok a elemzők mennyire különbözőeket mondtak ahhoz képest, hogy egyébként mennyire rontotta el a kedvüket, vagy javította az, amit a járványügyi szakemberek mondtak. Azt gondolom, hogy most az általános várakozás, meg hogyha az eddig elhangzott összes információt szintetizáljuk, akkor nem nagyon lehetne értelmesen elmagyarázni, hogy miért ne lenne második hulláma a járványnak. Az, hogy ez mekkora lesz és milyen lesz a lefutása, azt nehéz megítélni, de a egyébként szinte minden paraméter szerint várható második hullám kezelése optimista forgatókönyv szerint már sokkal fókuszáltabban, sokkal koncentráltabban elvégezhető, akár gyógyszeres oltásokkal kapcsolatos már beérő fejlesztések miatt, akár azért, mert jobban megtanulja a tudomány és az általa kiszolgált döntéshozók, hogy pontosan milyen védekezés a hatásos. Tehát, hogy nem feltétlenül kell mindenáron teljes lezárásokban, hanem inkább ilyen gócpontok kezelésében, a szuperfertőzőknek az elkülönítésében, stb. Gondolkodni. Tehát az optimista forgatókönyv, az, a reálisan optimista forgatókönyv az, hogy valamilyen méretű második hullám lesz, mert egyébként van is, tehát hogy azért már Magyarországon nincs, vagy nem érzékeljük. Azért
több országban is
több országban van, igen. De hogyha ezt jól tudjuk kezelni, akkor alapvetően gócpontok szeparálásával, fókuszált lezárásokkal, és nem a teljes társadalom és a teljes gazdaság leállításával lesz ez kezelhető, és akkor valószínűleg tartható az a pálya, amit most gondolunk. Nem gondolom, hogy idén a recessziót meg tudjuk húzni, de jövő évben már lehet növekedés. Uh-huh. Ennél rosszabb forgatókönyv az az, hogyha akkor a második hullám van, ami mondjuk nagyobb, mint az első volt, tehát az ismétlődik meg, ami a, nem tudom, a spanyol náthával egy évszázaddal ezelőtt, tehát hogy azt hittük, hogy már minden rendben van, és közben pedig egy még durvább hullám következik, az nyilván olyan mélyre nyomhatja a gazdaságot, amit nem szeretnénk. Uh-huh. Nem is erre tervezünk, de olyanra nem tervezünk, hogy ennek vége van, tehát az viszont azt gondolom, hogy egy uh-huh. nagyon átgondolatlan és hurrá optimista hozzáállás lenne.
Uh-huh. Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Nagyon érdekes volt, várunk szeretettel majd hamarosan, és kíváncsi, azt meg követni fogjuk persze, hogy hogyan alakul a válság lefolyása, akár az egészségügyi, akár utána majd a gazdasági. Szép napot kívánunk, és köszönjük még egyszer.
Köszönöm a meghívást.
Oszkó Péter, az Oxo cégcsoport alapítója volt a vendégünk az elmúlt bő fél órában.
Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.